Feledi Botond külpolitikai szakértő itt van velünk a vonalban, és hát a fehér orosz szituációról kérdezünk, hogy a legutóbbi események mit változtattak meg a kimeneteleken, esélylatolgatáson, mi történik. Én a Gábornak tegnap azt mondtam, hogy politikához annyira nem értek, de hogyha a pókerben valaki elkezd egyezkedni, az azt jelenti, hogy nincs semmije.
Igen, szerintem mindenkit az érdekel, hogy a békés átmenetre mennyi esély van most.
Hú, sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát a strandra készülőknek meg külön. Remélem, hogy lesz útravalójuk a beszélgetés után. A helyzet az, hogy tényleg megváltozott itt az elmúlt napokban az az esély, hogy vajon lehet-e békés átmenet. Még mindig nem azt mondjuk, hogy ez egészen biztos és elkerülhetetlen, de az, hogy a általános sztrájk, a köztévé, még ugye a traktorgyáros munkások is kifütyülték, vagy tüntetésre indultak Lukasenka ellen, ez azért azt jelenti, hogy volt még miből, milyen társadalmi elégedetlenségből meríteni. Hogy ez meddig tartható fönt, ez az igazi kérdés, mert az első olyan hírek is megjöttek, hogy ugye akik nem kapnak fizetést, vagy más módon a rendszer még zsarolási potenciállal rendelkezik velük szemben, ezeket a csapokat most mind-mind elzárják és megpróbálják. A ugye, ottani titkosszolgálat még mindig KGB néven fut, tehát a helyi titkosszolgálattal, a KGB-vel együtt a Lukasenka javára fordítani. Az, hogy tesztelte a nemzetközi térben, hogyha egy alkotmánymódosítás, referendum új jogkörökkel esetleg új választás kerülne kiírásra, ez azért még nem jelenti azt, hogy Lukasenka kész távozni a hatalomból. Tehát itt, aki időt nyer, életet nyer alapon, ugye a tüntetők csak fáradhatnak, nemzetközi segítség nyugatról pedig látványos formában alig fog érkezni.
Ez egy érdekes, ember... hogy látványos formában vagy nem, mert ugye itt egy nagyon nagy félelem van, hogy hajlandó-e Lukasenka feladni az ország teljes függetlenségét, és a nagy testvér alá szárnyai alá bebújni, azért, hogy ő saját maga megúszta ezt az egészet.
Hát Lukasenka szempontjából az nem kérdés, hogy a hatalom megtartása érdekében kész közelebb húzódni az oroszokhoz. Tehát ez még akkor is, hogyha ezzel csak időt nyer, de mondjuk akár a volt ukrán vezető Janukovics mintájára, hogyha neki ez pár év múlva egy békés orosz irányú elvonulást biztosít, még akkor is jobban jár, mint hogyha most a tüntetők, ne adj Isten, még odáig is eljutnak az ő szempontjából, hogy valamilyen nemzetközi perben vagy másban gondolkozzanak ellene. Tehát Lukasenkának egyértelműen ez az irány, és ilyen segítségre csak Moszkvától számíthat, tehát nyilván a nyugat őt nem fogja hatalmon tartani azért, hogy ez a kvázi ütköző állam ott maradjon a NATO és Oroszország között. Ugye nagyon erős nyilatkozatokat látunk, ez az, amit veletek is megjósoltunk, hogy a nyugat az majd hangosan elítéli és rüszköl köpköd, de nem látjuk azt, hogy ha gyakorlatot tartanának, nem látjuk azt, hogy hát azokat, amiket az oroszok megcsinálnak, ugye kaliningrádi légvédelmi gyakorlat, nyugati katonai körzetben most már páncélosokkal, más mozgójárművekkel katonai gyakorlat. Tehát mennek az üzenetek szépen sorba. Ugye mozgó konvojokról is kaptunk fotókat, hogy lehet látni, hogy azért az oroszok eléggé mozgolódnak, tehát potenciálisan felkészülnek a beavatkozásra, még ha nem is ez a céljuk, hanem csak egy meggyengített Lukasenkának a hatalmon tartása lenne a legnagyobb fricska a nyugat számára, Putyin szempontjából is.
Kinek mi a legfőbb érdeke? Tehát a nyugatnak, hogy fönnmaradjon az ütköző állam? Tehát, illetve az oroszoknak?
Nagyon érdekes lehetett volna, hogyha ott vagyunk a vonalban Merkel és Putyin között valamikor tegnap. Uh-huh. Ugye ők is beszélgettek, és jellemzően Európára egyébként Macron külön hívta föl Putyint, tehát nem tudom, hogy a Skype-ok és a Zoom-ok idején miért nem lehetett ezt konferencia hívásban intézni, de ugye pont ez mutatja, hogy Európa még mindig nem egy hangon beszél. Úgyhogy ebből a szempontból az ukrán eseménynek biztos, hogy mélyen ott vannak Berlinben és Párizsban is, akik ugye évek óta próbálják, hát 14 óta próbálják kitakarítani ezt a Minszki megállapodással. Hát ez nem sikerült, tehát ez nem egy nagy ékes jó példája az európai diplomáciának. Tehát félnek attól szerintem, hogy ebből is valamilyen módon második Kijev lehet, tehát el akarják ezt kerülni, ezért időben megy az egyezkedés Putyinnal. Ez tulajdonképp jó jel, tehát egy eszkalációt elkerülni segítő telefonhívás volt ez. Hogy Putyin ezt mennyire veszi komolyan, és különösen akkor, amikor a gazdasági válság náluk most még súlyosabb lesz a Covid miatt is, lehet, hogy szüksége lesz valamilyen külpolitikai sikerre. Tehát itt nő a kockázat. Míg nyugaton az a vállalás, hogy itt bármilyen más módon aktív titkosszolgálati közreműködéssel más egyéb módon támogassák az ellenzéki vezetőket, hát legalább egy új szavazás elképzelhető, tehát egy nagyon hosszú és Lukasenkát addig a helyén tartó eljárás még a legoptimistább forgatókönyv vagyunk a részéről, hogy valamilyen demokratikus keretek között elérjék, hogy tényleg legyen egy új választás. Tehát valószínűleg ez a legtöbb, amire most optimistán lehet számítani, és ez persze több lenne, mint az elmúlt 26 évben bármikor Lukasenkával szemben.
Mm-hmm. És akkor még az orosz motivációkat nem, ott nekik mi lenne, Putyinnak mi lenne a legjobb? Mire törekszik? Ugye a kivárás az tök egyértelmű, az látszik. Üzeneteket küld verbálisan is, hogy őt hívták, én nem avatkozom bele, beszélek az európaiakkal, de ők se avatkozzanak be, mert ez belorusz belügy, de azért csak elindított csapatokat a határ felé. Ő mire készülhet? Ez nem világos nekem.
Hát úgy belarusz belügy, hogy a belarusz belügy az meg orosz külügy, tehát hogy ugye ez az úgynevezett közel-külföld kategória, tehát itt azért egy államegyesítési szerződési keretrendszert indított el a két ország, csak Lukasenka volt annyira rafinált, hogy ezt egy kis nyugati dörgölődzéssel végül megakasztotta ezt az integrációs folyamatot, hiszen tudta, hogy a saját hatalmát ugyanúgy veszélyezteti egy nyugati barátkozás korábban, mint ahogy most egy túlszoros moszkvai kötelék is veszélyeztethette volna. Uh-huh. Ettől függetlenül Pompeo meglátogatta nem olyan régen Minszket, ami történelmi, tehát hogy egy amerikai külügyminiszter elmenjen Belarusba, ez nagyon régen nem látott ilyet. Nyilván energia szerződéseket ajánlottak, hogy kikerülhessenek az orosz energiabékjóból, de hát esetlen érdek persze azért az USA részéről. És hát a szankciórendszert is az Európai Unió ugye jelentősen átalakította és aztán megszüntette. Tehát volt egy pillanat, amíg az európaiak is azt gondolták, hogy Lukasenka megfelépíthető. És most ez fordult teljesen a visszájára, ahol az oroszoknak azért, tehát a Putyin szempontjából egyértelműen tesztelni kell az ukrán leckét, hogy vajon a nyugat megtanult el, hogy nem avatkozik be annyira. Más kérdés, hogy Ukrajnában ő nem nyert 1-0-ra. Tehát az országból két tartományt szakítottak ki a zöld emberkék, és ez nyilván nemzetközi jogi szempontból óriási galiba, és látjuk, hogy Ukrajna teljes keleti régiója egy befagyott konfliktussá vált, de ehhez képest Fehér Oroszországban, Belarusban nincs ekkora orosz ellenesség. Tehát ha végig nézitek, minden ellenzéki jelölt kvázi...
jó kapcsolatokra törekszik, orosz párt, lehet mondani. Igen, ezt akartam még kérdezni pont, hogy ha rájuk lenne bízva, tehát mondjuk ha az ottani lakosságra, az ottani emberekre, akkor ők mit szeretnének vajon? Tehát milyen berendezkedést, milyen orosz kapcsolatokat? Tehát gondolom nem egy hirtelen a nyugati típusú demokráciának lenne ott elsőprő többsége?
Hát a tavaszi felmérések alapján, amiket még itt-ott el lehetett olvasni, egy harmada a lakosságnak volt elégedett, támogató Lukasenka a rezsimjével szemben. Tehát, hogy a másik kétharmad az vajon a nyugati demokráciában gondolkozik el, vagy pedig más önállóságban, ezen hosszan merenkednénk. De az biztos, hogy a lakosság részéről azért az világosan látszik, hogy egy orosz függés is ugyanolyan problematikus lehet, mint az, hogyha most hirtelen összeomlik a gazdaság, és mindenkinek egyeninflált pénzzel, munkahelyek nélkül lenne a következő reggelén az ébredés. Tehát itt azért nagyon nagy kockázatok vannak a lakosság szempontjából is, mert az államot tényleg elképesztő mértékben dotálta a nyomottáró orosz energiaexport. És ez nyilván ez a fegyver Moszkva kezében is. Tehát nem egyértelmű az, hogy itt egyből egy átállás következne. Nyilván a lengyel kapcsolatok egyébként nagyon fontosak, hát Lengyelország komolyan jelen volt az ukrán krízis során, és ugyanúgy a mostani krízisben a balti államok és Lengyelország kezdeményezte azt, hogy ma, tehát szerdán legyen végre egy telefonhívás az Európai Uniós külügyminiszterek között. Tehát itt még vannak olyan érdekek, akik azért befolyásolhatják itt az ellenzéki csoportokat, segíthetik az alakulást. Az a baj, hogy a geopolitika nyomása miatt nehezen elképzelhető egy fél éven, egy éven belül létrejövő kvázi független Belarus. Tehát ezt most a Kreml sem biztos, hogy ilyen irányban tud gondolkodni. Neki is jobban megéri akkor itt is egy ukrán forgatókönyv, egy befagyott konfliktus, mint egy független Belarus. Már csak azért is, hiszen gondoljunk bele Putyin helyzetében, azért a saját elégedetlen választóinak se kívánja azt üzenni, hogy elég egy picit hevesebben tüntetni, és akkor már is jön a rendszerváltás. Uh-huh. Tehát orosz szempontból itt azért van egy nagyon fontos ellenüzenés, vagy ellen, anti-messaging, ami azért meghatározza azt, hogy Putyin meddig mehet el abban, hogy kvázi engedékeny, vagy kiváró magatartást tanúsítson.
Uh-huh. Igen, és ráadásul ugye ott is egyre több összefogás van, meg ellenzéki hang, mondjuk így.
Így van, hát azért amikor szibériai városkában tüntetnek egy kormányról leváltása miatt heteken át, azért ez orosz mértékkel nézve ez egy elég súlyos tünet, és ez csak az, amiről tudunk, tehát mennyi minden lehet, amiről nem tudunk, hiszen egy hatalmas országról van szó. Úgyhogy nyilván a forgatókönyvek valószínűségének a legszélén olyan is van, hogy a régió demokratizálódik, de hát azért ez inkább csak a strand felé vezető úton egy kis álom, mint hogy ez holnap megtörténessen, de nem tudjuk, hogy a koronavírus válság hogy fogja ezeket az országokat tovább kibillenteni a társadalmi kényszer egyensúlyukból, hiszen az egész mostani tüntetés sorozatot Belarusban jelentősen megtámogatta a korábbi attitűdje és teljes ignoranciája Lukasenkának a koronavírussal szemben. Tehát itt még annyi faktor jöhet most azon túl, hogy a tüntetők kitartóak, ugye ez a feltételezés, hogy akkor működhet bármi, ha ők tényleg kitartóak lesznek. És azért ez sem vehető biztosra, hiszen tényleg elképesztő erőszakkal lépett föl a KGB és a erőszakszervezetek. Ki is tüntette most a héten Lukasenka néhányat, tehát látszik, hogy nagyon keményen játszik arra, hogy ők megmaradjanak vele, és nehogy átálljanak a tüntetők oldalára.
Hát figyeljük az eseményeket, nagyon érdekes, ugye főleg az a része volt számomra ilyen szemfelnyitogató, hogy milyen megfontolásokat kell, hogy kövessen Putyin, amikor eldönti, hogy mit fog csinálni ebben az ügyben.
Mikor melyik gombot nyomja meg. Így van.
Oké,
nagyon köszönjük szépen, köszönjük Botond. És hát kíváncsian várjuk, hogy milyen fejlemények irányába haladunk. A következő napok ugye a sorsdöntőek lesznek, azért ezt kijelenthetjük, és tisztában látunk most már, ugye, kb. Pár
abszolút,
nap után.
Abszolút, hát nézzük meg, hogy kitart-e a hullám a tüntetők, mennyire vállalják akár életük egzisztenciájú kockáztatását a demokráciáért.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát.
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
Szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel vizsgáltuk meg, illetve kérdésünkre Botond vizsgálta meg, hogy mi újság Belarusziából, és milyen kimenetek lehetnek az ottani válságnak, mekkora az esély egy demokratikus és békés átmenetre.